moszkvai tudósítónk jelenti. A 7 éves terv jegyében folynak a szovjet köztársasági pártkongresszusok és területi pártkonferenciák.
Így írt a Népszabadság 1959. január 14-én Dész-Szabó Károly kivégzésének napján.
Amíg van ebben az országban, a megyében munkás és paraszt, aki azt mondja, hogy forradalom volt, addig nekünk a Biksa dolgáról beszélnünk kell, hogy megértsék, ez nem volt forradalom. Megmondom, elvtársak, mikor én meghallottam ezt az ügyet, nagyon-nagyon mérges voltam. Azt mondtam, hogy nem jól csinálták az elvtársak, mi a törvényes rend hívei vagyunk, de ha nincs meg a tettes, ki kellett volna menni abba a községbe, ahol megölték Biksát, és elővenni azt a hortista patkányt, azt a tizet, amelyik ott a vezérkedést átvette, és úgy ellátni a bajukat, hogy az életben eszébe ne jusson abban a községben senkinek ilyet tenni. Na rendben van, ez nem volt, hát jól van, járjuk a törvényes utat. Vigyáznunk kell a törvényességre is, de miért nem követelik, hogy mikor állítják már bíróság elé Biksa gyilkosait?
Kádár Jánosnak a Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei nagyaktívájában 1957. februárjában mondott beszéde nem hagyott kétséget afelől, hogy Biksa Miklós járási pártitkár halálát országos ügyként kezeli. Annál is inkább, mivel Biksa volt az egyetlen pártfunkcionárius, aki a november 4-i szovjet katonai intervenciót követően vesztette életét. Ennek megfelelően járt el a nyomozóhatóság és az igazságügyi szervek is. Az ügy kapcsán lefolytatott 4 perben összesen 5 halálos ítéletet hoztak, az egyik Dész-Szabó Károlyt sújtotta, aki az eseménynél jelen sem volt. Dész-Szabó Károly Ócsán született 1924-ben. Apja 40 kataszteri holdon felesbérlőként gazdálkodott. Dész-Szabó miután a hatelemi iskolát elvégezte, egy ideig a családi gazdaságban dolgozott. 1943-ban villamos kalauz lett a Budapest Székesfőváros közlekedési részvénytársaságnál. A következő évben megnősült, egy fia született. A család Gyónközségben telepedett le. Itt 1956. október 28-áig nem történt jelentős forradalmi megmozdulás. Miután október 28-án a járás központjában Dabason ideiglenesen nemzeti bizottság alakult, a járás települései is sorra alakították meg forradalmi bizottságaikat. Gyónon a Nemzeti Bizottság elnök helyettese Dész-Szabó Károly lett, aktívan részt vett annak tevékenységében. Dabason részt vett a járási Nemzeti Bizottság alakuló gyűlésén is, így sokan őt tekintették a forradalmi szervezet első számú vezetőjének. Kivette a részét a nemzetőrség szervezéséből is, amely elsősorban a falu biztonságáért felelt, őrizte a legfontosabb középületeket, begyűjtötte a fegyvereket, előállított és Dabasra szállított 2 államvédelmi tisztet. A november 4-i szovjet támadás hírére Dész-Szabó igyekezett megnyugtatni a helyieket. Ez sikerült is, nem történt semmilyen atrocitás. Ennek ellenére november 9-én Biksa Miklós járási pártitkár szovjet harckocsikkal jelent meg, hogy a nemzetőrséget lefegyverezze. Néhány nap múlva a nemzetőrséget felsőbb engedéllyel újra megszervezték a közbiztonság érdekében. Dész-Szabó Károly is folytatta a munkát, a korábbi tanácselnök visszatérése után továbbra is annak helyettese maradt. Erre a posztra még a forradalom ideje alatt a tanács tagjainak többsége választotta. December 10-én megjelentek a járási vezetők, hogy érvényt szerezzenek a nemzeti bizottságokat feloszlató 2 nappal korábban kiadott kormányhatározatnak, és a forradalom alatt leváltott tanácsi vezetőket visszahelyezzék a posztjukra. Jelen volt Biksa Miklós is, akivel szemben a nemzetőrség lefegyverzésekor tanúsított magatartása miatt eleve ellenséges volt a közhangulat. A helyiek tiltakoztak a visszahelyezések ellen, néhányan a tanács épületébe is benyomultak. Dész-Szabó és a Nemzeti Bizottság további tagjai is megpróbálták lecsendesíteni a tömeget, valamint Biksát biztosították arról, hogy nem esik bántódásra, ha az épületben marad. A pártitkár azonban kimenekült a tanácsházáról, és közben belelőtt egyik üldözőjébe, 30 Istvánba, aki súlyosan megsebesült. Erre a felhergelt tömeg bántalmazta őt, majd egyikük, Kövecsecs Ferenc lelőtte. A gyilkosság után a rendőrség, a karhatalom és a szovjet katonai alakulatok is megjelentek Gyónon, az ügyben megkezdődtek az első letartóztatások. Balla Pált, Lakos Pált, Miloszerny Pált és Sziráki Mihályt, akiket Biksa bántalmazásával gyanúsítottak, azonnal letartóztatnák. 30 István a kórházi kezelése után egy ideig bujkált, majd 1957. áprilisában feladta magát, Kövecsecs Ferencnek pedig sikerült emigrálnia. A nyomozószervek sokáig úgy vélték, hogy Dész-Szabó Károly is elhagyta az országot, amikor azonban információkat kaptak arról, hogy itthon van, nagyszabású operatív akciót szerveztek elfogására, amelyben 11 ügynök vett részt. Kövecsecs emigrálása után a kádári megtorló gépezetnek szüksége volt egy olyan személyre, akit bűnbakká tehet Biksa halálával kapcsolatban. Ezt a gyilkosság eltervezőjének és megszervezőjének szerepét szánták Dész-Szabó Károlynak. 1957. augusztus 17-én tartóztatták le. Első fokon a Pest megyei bíróság Major Miklós névezette népbírósági tanácsa tárgyalta az ügyét 1958. júniusában. D. Szabó a 10 hónapig tartó nyomozati szakaszban, majd a tárgyaláson is következetesen tagadta az ellene felhozott vádat a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedést. Utóbbira azért volt szüksége a vádhatóságnak, mivel D. Szabó Biksa halálánál egyáltalán nem volt jelen, így az ügyesség annak bizonyítására törekedett, hogy előre megfontolt szándékkal hívta az embereket a tanácsházához, azaz megszervezte a gyilkosságot. Az utolsó szó jogán D. Szabó beteg feleségére és 12 éves fiára tekintettel kért kegyelmet. 1958. június 28-án a bíróság bűnösnek találta és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Ítéletét a másodfokon eljáró legfelsőbb bíróság népbírósági tanácsa Borbé János vezetésével halálbüntetésre súlyosbította. 1959. január 14-én végezték ki.